Műsor ajánló.
Töltsük együtt a nyarat, minden nap önök érték a Dunán. Még több zenével várjuk önöket minden egyes nap. Hétvégén, szombaton és vasárnap is számíthatnak zenés válogatásainkra. Régi idők kedvenc slágereivel, a legnépszerűbb nótákkal, valamint legendás előadóink felejthetetlen alakításaival várjuk önöket.
Önök kérték. Hétköznap 15 óra 25 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
Műsorajánlót hallottak.
Dél van. Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, a mikrofonnál Ceglédi Edit és Neyveri Igor. Főbb híreink először röviden.
A hőség miatt csúcsot döntött a vízfogyasztás az ország szinte minden vízművállalatánál. 120 településen van harmadfokú vízkorlátozás.
Megkezdődött a közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítása, miután az országgyűlés elfogadta az erre vonatkozó alaptörvénymódosítást.
6 nappal a földrengések után élve mentettek ki egy 3 éves kisfiút a romok alól Venezuelában.
Az időjárásról.
Estig még kitart a füllett hőség, később azonban hideg front érkezik északnyugat felől.
Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Dunamenti regionális vízmű teljes szolgáltatási területén. Ez 120 települést érint Pest, Nógrád és Komárom-Esztergom vármegyében. Magyar Péter miniszterelnök ismét arra kérte a lakosságot, hogy a következő 2 napban ne locsoljanak, ne töltsenek medencét, és ne mossanak autót vezetékes vízzel. Részletek Brieska Dánieltől.
Nem locsolunk, úgyhogy a mosást is csak kell rövid programon, és csak főzés, fürdés, de az is olyan minimálisan, erre nagyon figyelünk.
Több Pest vármegyei településen, köztük Pilis Csabán is elrendelték a legszigorúbb harmadfokú vízkorlátozást. A vezetékes vizet csak főzéshez, tisztálkodáshoz és takarításhoz lehet használni, számolt be a helyszínről Bakos Norbert.
Szigorúan tilos a locsolás, a medencetöltés is. Az önkormányzat továbbá felhívta a lakosság figyelmét, hogy Pilis Csabán azok, akik megszegik a tilalomra vonatkozó szabályokat, azok további büntetése akár több 100 000 forintos bírságra is számíthatnak.
A rekordhőségben csaknem 3500 ember maradt átmenetileg ivóvíz nélkül a hálózat túlterhelése miatt Szadán és Veresegyházon. Szerda délelőttre aztán mindkét településen helyreállt a szolgáltatás, de Pintér Lajos, Szada polgármestere további felelős vízhasználatot kért az itt élőktől.
Továbbra is, amíg érvényben vannak a korlátozások, ezt figyeljék és vegyék komolyan, hogy továbbra se legyen locsolás, medencefel, töltés és autómosás.
Korlátozások vannak Fejérben, Baranyában, Vasban és Nógrádban is. Rétságon bezárt az autómosó, Bercelen hétfőre szinte teljesen kiürült a tározó, ezért más településekről kellett pótolni a vizet, így mostanra van elég tartalék, mondta Batta Tibor polgármester.
Bercelen 3 szociális intézmény működik. A 3 szociális intézmény ellátása kiemelten fontos, hiszen sérült emberekről van szó, esetleg van olyan, hogy olyan jellegű gondozásra szorulnak, amely indokolttá teszi azt, hogy itt a teljes kapacitású vízszolgáltatás az megmaradjon.
A harmadfokú vízkorlátozással érintett településeken a nagyobb ipari fogyasztóknak további 10%-kal kell csökkenteniük a vízfelhasználást.
Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás.
Jelentette be a miniszterelnök egy videóban tegnap este. Magyar Péter megköszönte minden magyar állampolgár felelősségteljes hozzáállását a vízhasználathoz, és további együttműködést kért mindenkitől.
Ismét nyomatékosan kérek mindenkit. A következő 2 napban kizárólag a legszükségesebb célokra használják a vezetékes vizet. Ne locsoljanak, ne töltsenek medencét, ne mossanak autót. Halasszanak el minden olyan vízfelhasználást, amely néhány napot várhat. Minden rendelkezésünkre álló eszközt bevetünk, de az alapellátás csak a magyarok összefogásával biztosítható.
A rekkenő hőségben soha nem látott csúcsot döntött a vízfogyasztás az ország szinte minden vízművállalatánál. Erről már a Magyar Vízi Közmű Szövetség elnöke beszélt. Kurdi Viktor a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, többfelé kritikus helyzet alakult ki, az agglomerációban ugyanis nem épültek ki a megfelelő kapacitások, ráadásul a rendkívül alacsony talajvízszint miatt sokan nem a kutakból, hanem ivóvízzel oldják meg az öntözést. Hozzátette, az érkező csapadék javíthat a vízellátási problémákon.
Azt kívánom, hogy a most következő hidegfront legalább 10-20 mm csapadékot hozzon minden vízellátórendszer területén. Azt követő 24-48 órán belül, ahol nincsen műszaki probléma, ott a kapacitásadatok víztároló medence szintek helyre fognak állni. A következő hullám, hogyha érkezik, nagy bízom benne, hogy nem 10 napos, meg 12 napos lesz, de ha mégis, addigra már lesz elegendő információ a szakembereknél, katasztrófavédelemnél és a lakosságnál is, hogy együttes összefogással miként tudjuk ezt a kihívást legyőzni.
A napok óta tartó hőhullámnak ma egy hideg front vett véget záporokkal, zivatarokkal, a viharokat felhőszakadás és viharos szél kísérheti, helyenként 25-30 mm eső is lezúdulhat rövid idő alatt.
Heves viharok enyhítették tegnap sok helyen a kánikulát. Az ország több pontján lokális felhőszakadás alakult ki óriási széllel. Jelentős károkat okozott, kidöntött fákat, megrongált tetőket hagyva maga után. A tűzoltókat 208 esethez riasztották. A legtöbb segítségkérdés kérést Hajdú, Bihar és Pest vármegyéből kapta a katasztrófavédelem. A biztosítók is ilyenkor a nyári hónapokban kapják a legtöbb viharkár miatti bejelentést. Falucska Ivett összeállítása.
Ez közel volt!
A közösségi oldalakat elárasztották a keddi viharokról készült felvételek. Mennydörgéssel, villámlással érkeztek az enyhülést hozó lokális zivatarok. Ítéletidő váltotta fel a kánikulát. Az erős szél több helyen jelentős kárt okozott. A katasztrófa védelmet több mint 200 helyszínre riasztották. A legtöbb beavatkozásra Hajdú-Bihar és Pest vármegyében volt szükség. Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád vármegyében és Budapesten is kértek segítséget a tűzoltóktól. Számolt be a részletekről az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője. Mukics Dániel hozzátette, az esetek 90%-ában a hirtelen felerősödő szél okozta a károkat. Fákat döntött ki, tetőket rongált meg. Több épületbe villám csapott, tüzet is okozva.
Püspökladányban egy sportcsarnok tetejét tépte le a szél 30 négyzetméteren. Emellett főképp Püspökladányban és Debrecenben sérültek meg, jellemzően családi házak, mert a szél az levitte a cserepeket, lemeztetőket emelt meg, vagy kéményeket döntött le. A Pest vármegyei Csemőn egy ház tűzfala sérült meg, és a teteje egy részen beszakadt. Helyenként fák dőltek házakra, melléképületre, sőt volt, ahol elektromos vezetékekre is, emiatt 7000 fogyasztónál akadozott az áramellátás.
A Magyar Biztosítók Szövetségének adatai szerint hazánkban május eleje és augusztus vége között keletkezik a legtöbb viharkár. Ezek évről évre egyre jelentősebbek. Erről már Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője beszélt.
A 2025-ös statisztikánk több mint 13 milliárd forintot mutatott ki viharkárokra vonatkozóan, és ezekben az összesítésekben még nincsen benne ilyenkora mezőgazdasági kár, illetve az időjárás következtében az ipari létesítményekben vagy közintézményekben keletkezett rongálódás.
A kommunikációs vezető hangsúlyozta, általában csak a baj bekövetkezése után derül ki, hogy a biztosítás valóban elég fedezetet jelente. Jenei Attila felhívta a figyelmet, a szerződést érdemes rendszeresen ellenőrizni, hogy az megfelele az ingatlan és az ingóságok aktuális értékének.
Ha bármilyen értéknövekedés történik az ingatlanban, alapterületet növelik, különböző technológiákat építenek be, ezek mind-mind kockázatot jelentő tényezők, és ezekre mind-mind meg kell találni a megfelelő fedezetet, hogy nyugodtan aludhassunk, hogy akármilyen kár éri az ingatlanunkat, akkor a biztosító helyét is álljon.
A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a hőséget lezáró lokális viharok egyre intenzívebbek, ezért fontos elővigyázatosnak lenni. Felhőszakadás esetén villám árvizek alakulhatnak ki, ezek veszélyesek lehetnek. Gyalog és járművel is célszerű elkerülni, mert nem látható, hogy mi van alatta. Az erős szél faágakat törhet le, fákat dönthet ki, ezért lehetőség szerint ne parkoljunk fák alá. Villámlás esetén pedig az elektromos eszközöket húzzuk ki a konnektorból, vagy dugjuk túlfeszültség ellen védő elosztóba, és úgy csatlakoztassuk a hálózatra.
Ítéletidő tombolt az éjszaka Bukarestben és környékén. A vihar emberéletet is követelt. Az egyik faluban egy 40 éves férfi életét vesztette, amikor egy kidőlt fa az autójára zuhant. A hirtelen lehullott nagy mennyiségű csapadék miatt hömpölygött a víz a román főváros utcáin, elárasztva a pincéket és alaksorokat, valamint több metró megállóba is betört. További részletek Bukarestből Baranyi Lászlótól.
Csak nem egy hétig tartó 40 fokos kánikulának vetett véget Bukarestben a vihar. A heves széllökésekkel érkező ítéletidőnek halálos áldozata is van. A szomszédos Gönyásza településen egy mozgásban lévő kis teherautó utasa szörnyet halt, amikor egy kidöntött fa zuhant a járműre. A Meteorológiai Intézet 4 vörös riasztást adott ki éjszaka. 10 óra alatt annyi csapadék hullott, mint egész június hónap alatt. Csak itt Bukarestben és Ilfov megyében 700 fát döntött ki a vihar, 470 autóban keletkezett kár. A katasztrófavédelemhez csak nem 2000 riasztás érkezett 20, főleg dél-romániai és néhány erdélyi megyéből. A tűzoltók 60 letépet háztetőt távolítottak el, 45 házból és 30 alaksorból szivattyúzták ki a vizet. Két metróvonalon is leállt a közlekedés, miután az alagutakba beömlött víz elárasztotta a síneket. A fennakadások miatt az érettségiző diákok egy része elkésett a vizsgáról. A Meteorológiai Intézet szerint holnap délig újabb viharokra lehet számítani Románia déli és nyugati részén.
Bozott tüzek alakultak ki a Dalmát tengerparton.
A tüzek először Csiovo szigetén jelentek meg, de később más helyszíneken is felcsaptak a lángok. A tűzoltók munkáját két repülőgép is segíti. A lángok terjedését már sikerült megállítani, de így is több épület leégett. A horvát hatóságok szerint azonban ezekben nem élt senki, a lakott területeket pedig sikerült megóvni.
Mától Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt áruk után 3 eurós vámot kell fizetni.
Az összeget nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell fizetni, tehát annyiszor 3 euró a vám, ahányféle termék van a csomagban. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni, és csak a 150 euró alatti küldeményekre vonatkozik. A NAV a legfontosabb tudnivalókat közzéteszi a honlapján, de lehet tájékoztatást kérni a 18-19-es NAV infóvonalon is.
Először október 22-én hozhatják nyilvánosságra azokat az ügynökaktákat, amelyek minősítését nem tartják fenn, vagy nem kezdeményezik a titkosszolgálatok. A 2003-as törvény módosításával nem a régi sebek feltépése a kormány célja, hanem a múlttal való szembenézés, mondta a törvényjavaslatot előterjesztő Tiszás Mellétei Barna Márton. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának ülésén támogatták a titkosszolgálati tevékenység feltárásáról szóló előterjesztést. Részletek Kovács Mártontól.
A cél az, hogy szembenézzünk a múlttal, mert szembenézés nélkül nincs gyógyulás.
A kormány a rendszerváltás adósságát akarja rendezni azzal, hogy nyilvánosságra hozza a diktatúra idején a hálózatokkal együttműködők listáját a múlt megismerése és feldolgozása érdekében, mondta a Tiszás Mellétei Barna Márton, a törvényjavaslat előkészítője, aki szerint ehhez eddig hiányzott a politikai akarat, mindig volt valamilyen kifogás, ami miatt nem ismerhettük meg az érintettek névsorát. Hangsúlyozta, nem az a céljuk, hogy a családi drámákat bárki elolvashassa. A jelentések ugyanis jellemzően olyan emberekről készültek, akik maguk is a rendszer áldozatai voltak.
Mi lehet akkor a jogalkotásunk célja? Egyfelől, és az előttünk fekvő jogszabály ezt teszi lehetővé, a nemzetbiztonsági minősítések lehető legszélesebb körű feloldása és az iratok átadása az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára részére, hogy azok kutathatók legyenek. Fontos feladat továbbá, hogy a hálózattal együttműködő és beszervezni kívánt, de az együttműködés megtagadó személyek azonosítható és megnevezhetők legyenek. Az iratok minősítésének feloldásával tehát igazi hőstörténetek is napvilágra fognak kerülni. Akár a beszervezések megtagadása, akár a szándékos dekonspirációs történetek révén. A nyilvánosság hozatal ezeknek a hősöknek is erkölcsi elégtételt fog adni.
Mellétei Barna Márton közölte, október 22-én hozzák nyilvánosságra azokat az iratokat, amelyeknek minősítését nem tartják fenn, vagy nem kezdeményezik a titkosszolgálatok. Hozzátette, a hálózattal kapcsolatba került embert ezentúl csak akkor lehet hálózati személynek vagy ügynöknek nevezni, ha megvan az úgynevezett B vagy BT dossziéja. Az azonban, tette hozzá, csak nagyon kevés esetben maradt fenn. Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter szerint az előterjesztés fő célja a nyilvánosság szolgálata és a rendszerváltás utáni ígéret beteljesítése.
Elérhető lesz mindenki számára nyilvánosan az a sok-sok információ, ami alapján közelebb kerülhetünk ahhoz, hogy ki milyen módon vett részt a rendszerváltás első kísérletét megelőző időszak pártállami működésében.
Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője arról beszélt, az országgyűlés alá tartozó Nemzeti Emlékezet Bizottság az elmúlt években sokat dolgozott azon, hogy feltárja az iratokból, amit lehet. Hangsúlyozta, fontos különbséget tenni a beszervezett emberek között.
Másként kell megítélni azt az ügynököt, akit úgy szerveztek be, hogy mondjuk az édesanyja életmentő gyógyszerét tették függővé attól, hogy írjon alá, és aztán esetleg egyáltalán nem jelentett, meg azt, aki hazafias alapon saját szándékától vezettetve, vagy akár a karrierben történő előjutás érdekében jelentkezett ügynöknek, és mondjuk tett olyan vallomásokat, ami miatt embereket akasztottak föl, vagy kerültek hosszú évekre börtönbe.
A KDNP-s Latorcai Csaba úgy látja, elég lenne módosítani a Nemzeti Emlékezet Bizottságára vonatkozó szabályokat. Hozzátette, támogatja a törvényjavaslatot, mert az egy újabb lépés a kommunista állambiztonság iratainak nyilvánosságra hozatalában. A folyamat azonban 20 évvel ezelőtt kezdődött.
Kezdődött azzal, hogy az érintettek megismerhették a rájuk vonatkozó adatokat, és folytatódott azzal, hogy a kutatók is feldolgozhatták azokat, és bizony mára már egész részletes feldolgozások is születtek.
A Mi Hazánk országgyűlési képviselője szerint a törvényjavaslat nem garantálja a teljes körű nyilvánosságot, mert az új bizottság tagjait a kormány nevezheti ki. Novák Előd azt mondta, módosító javaslatot nyújtott be azért, hogy az aktákat vizsgáló bizottságba az ellenzék is delegálhasson két szakértőt.
A javaslat valójában nem garantálná a transzparenciát, csupán egy olyan szigorúan kormányzati kontroll alatt tartott szűrőt hozna létre, amely lehetőséget adna a politikai érdekek szerinti szelektív nyilvánosságra, másképpen az az ügynökakta lehetne tehát nyilvános, amelyről Magyar Péter is úgy gondolja, hogy megéri nyilvánosságra hozni.
Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának ülésén támogatták a titkosszolgálati tevékenység feltárásáról szóló előterjesztést.
Megkezdődött a közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítása, miután az országgyűlés két hete elfogadta az ezt lehetővé tevő alaptörvénymódosítást. A kormány közleménye szerint a cél az, hogy az állami feladatok, az állami vagyon és a közpénzből működő intézmények felett átláthatóbb és számon kérhetőbb felelősségi rendszer jöjjön létre. A nem felsőoktatási alapítványok jogai és kötelezettségei augusztus 31-ével szállnak át az államra, az egyetemeket fenntartók viszont csak 2027. augusztus 1-ével szűnnek meg, de az átalakulásuk már most megkezdődik. Mészáros László információi.
Megkezdődött a közérdekű alapítványi rendszer felszámolása, jelentette be a kormány. A döntés értelmében a több mint 3000 milliárd forintos nemzeti vagyon visszakerül a központi gazdálkodásba. Az állami számvevőszék adatai szerint az érintett szervezetekhez juttatott hatalmas tőke, köztük a MOL és a Richter részvényei felett egy sokkal átláthatóbb és számon kérhetőbb felelősségi rendszert hoznak létre. A menetrend szerint a kormány július 14-ig jelöli ki a feladatokat átvevő hivatalokat, a nem egyetemi intézmények pedig augusztus 31-ével meg is szűnnek. Ezen átmeneti időszak zökkenőmentes lebonyolításáért, valamint a vagyon biztonságáért a kijelölt miniszterek és elszámolási biztosok felelnek. Ezzel szemben az egyetemeket működtető alapítványok hosszabb felkészülési időt kaptak, amely 2027-ig tart. Náluk az új összeférhetetlenségi szabályokat már hatályba léptették. A korábban elvont döntési jogkörök pedig visszakerülnek az egyetemek saját szenátusaihoz. Az Orbán kormány 2021 tavaszán a felsőoktatás és a kultúra átalakításakor hozta létre a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat. Az átalakítás lényege az volt, hogy a közvagyont magánalapítványokba szervezték ki azzal az ígérettel, hogy így rugalmasabban piaci alapon működhetnek majd. A kulturális életben ez olyan kultszereplőket érintett, mint a Millenáris Alapítvány, a Hausmann Alapítvány, valamint a Magyar Kultúráért Alapítvány, amelyhez a Petőfi Kulturális Ügynökség is tartozik. Bár a hivatalos cél a rugalmasság növelése volt, az Európai Unióval folytatott jogi viták miatt a teljes rendszer átalakul.
Az országgyűlés az egységes javaslatot 135 igen szavazattal, 50 ellenében, 6 tartózkodással elfogadta.
Június közepén több mint kétharmados többséggel fogadta el az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását, amelynek 5. cikkelye teremti meg a jogi lehetőséget a közérdekű vagyonkezelő alapítványok felszámolására.
A közvagyon a nemzeté.
A Tisza párt kezdettől fogva élesen bírálta a kormány által felépített modellt. Kifogásolták, hogy egyetemek, nagyvállalatok és értékes ingatlanok kerültek ellenőrizhetetlen kuratóriumok kezébe. Szerintük ez a nemzeti vagyon kiszervezését és az állami felügyelet megszüntetését szolgálta. Ezért a párt a teljes rendszer felszámolása mellett döntött. Magyar Péter miniszterelnök egyértelművé tette, míg a közfeladatok megmaradnak, a luxusberuházásokat kezelő szervezeteket megszüntetik.
Ez nem azt jelenti, hogy azokat a feladatokat nem kell elvégezni, csak nem sok millió forintos haveri kuratóriumi fizetések mellett, vagy kastélyokban, vagy vitorlás kikötőkben, vagy felesleges beruházások mellett kell ezeket elvégezni, hanem mint egy állami feladatot.
Az alapítványi hálózat felszámolásával több éves gazdasági korszak zárul le, ami közvetlenül érinti a hazai egyetemeket és a kulturális életet is. Az állami ellenőrzés visszaállítása teljesen új működési rendet hoz a gyakorlatban, a változások első kézzel fogható eredményei pedig a július végén lejáró határidők után válnak láthatóvá.
Jelentős változások léptek életbe ma a budapesti parkolási rendszerben. Emelkedtek a díjak, és ezentúl készpénzben nem, már csak alkalmazással, SMS-ben vagy telefonhívással lehet a parkolásért fizetni. A változástól az üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja a főváros. Szintén mától megújul az éjszakai közösségi közlekedés is. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek a járatok, és több új éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Harcsás Gergely összefoglalója.
Applikációval parkolok már elég régóta, úgyhogy igazából az egyetlen dolog, hogyha ismeretlen helyen állok, akkor maximum leolvastam a kódot, hogy hol kell parkolni, és az gyorsabb volt, de nem fognak hiányozni különösebben.
Statisztikák szerint az autósok több mint 90%-a már eddig is telefonon keresztül rendezte a parkolási díjat a fővárosban.
Gondot okoztak a pénzérmék, volt, amikor nem volt jó az automata, mégis megbüntettek, rengeteg utánjárásra tudtam tisztázni csak a dolgot.
A szerdán életbe lépett rendelet alapján több mint 3000 automatát számolnak fel Budapesten. A döntés hátterében főként gazdasági okok állnak, emelte ki Kis Ambrus, általános főpolgármester helyettes.
Ezeknek az üzemeltetése jelentős összeget emésztett fel a parkolási bevételekből, amit hozzáteszem, főképpen a kerületi önkormányzatokhoz jönnek be, nem pedig a fővároshoz.
Borbé Zoltán, közlekedési szakjogász, a közmédiában azt mondta, a telefonos parkolás eddig sem volt mindig zökkenőmentes, és emiatt sokszor pótdíjat kell fizetniük az autósoknak.
Ilyenkor a parkolási társulások azt mondják, hogy ez a mobil szolgáltató és az ügyfél dolga, tehát hiába nincs szolgáltatás, akkor is az ügyfélre terhelik a pótdíjat, és nagyon nehezen nyerhetők ezek a perek. Egyébként most is lehet fizetni az ügyfélszolgálaton is, de alapvetően most már az SMS, illetve az applikáció az, amivel fizetni lehet.
Ezzel párhuzamosan emelkedtek a parkolási díjak Budapesten. A belvárosi A zónában már óránként 800 forintot kell fizetni, a B-ben 600, a C-ben 400, míg a D-jelű utcákban 300 forint lett egy óra parkolás. Változik az éjszakai közösségi közlekedés rendje is. Júliustól első ütemben Érd, Vác, Balassagyarmat, Gyömrő és Vecsés térsége kap új vagy sűrűbb éjszakai kapcsolatot az utolsó metrókhoz igazodó csatlakozásokkal.
24 órás tömegközlekedést vezettünk be Pest megye volán buszjáratain július 1-től, hogy mindenki haza tudjon jutni.
Jelezte a közlekedésért is felelős miniszter. Vitézi Dávid az elővárosi járatokat érintő változásokra is kitért a közösségi oldalán közzétett videóban.
Budakeszire, Török Bálintra, Budaörsre, Pécel irányába, Gödöllő irányába vagy Szentendre irányába lesznek közvetlen a belvárosból a Deák Ferenc térről induló kékbuszjáratok, Szigetszent Miklós felé, Gyál felé, Hüvösvölgy, Nagykovácsi vagy Solymár felé is, illetve több más irányba javul az éjszakai buszközlekedés minősége, több járat lesz, jobban csatlakoznak az utolsó metróhoz, és a belvárosból számos fontos agglomerációs irányba azzal lehet menni.
A parkolási tudnivalókról a budapest.hu oldalon, míg a közösségi közlekedéssel összefüggő változásokról a BKK és a MÁV csoport honlapján lehet tájékozódni.
A Mi Hazánk mozgalom szerint továbbra is biztosítani kell a készpénzes fizetés lehetőségét a parkolásnál, jelentette ki az ellenzéki párt budapesti vezetője.
Balogh Csaba hangsúlyozta, a készpénzfizetés Magyarországon alkotmányos jog, ami minden autóst megillet, ezért a Mi Hazánk nem fogja hagyni, hogy ennek lehetőségét a jövőben háttérbe szorítsák.
Ez az intézkedés arcú csapása a külföldről autóval érkező turistáknak, a vidéki embereknek, akik autóval érkeznek Budapestre, és azoknak az embereknek is diszkriminál, akik nem rendelkeznek okos eszközökkel, okos telefonnal. A főváros kerületeinek többsége jól tudja, hogy ez alkotmány ellenes, éppen ezért, ha ma szeretnénk készpénzzel parkolni, sok-sok kerületben ezt ma ugyanúgy megtehetjük a parkolóautomatáknál.
Megnyitott az Árasztópart Szabad Strand Budapesten. A Dunaparti fürdőhely tavaly jött létre, és a szezon sikere miatt idén jelentősen bővítették a strandot. A fürdőzése kijelölt partszakasz már 100 méter hosszú, így 5-ször nagyobb a korábbi területnél.
Karácsony Gergely főpolgármester a szezonnyitó ünnepségen arról beszélt, hogy az elmúlt évtizedekben kissé háttérbe szorult a Duna szerepe. Most azonban szeretnék újra közelebb hozni a város lakóit a természethez, és a különböző fejlesztésekkel pedig megerősíteni a köztük lévő kapcsolatot.
Nagyon fontos az a kezdeményezés, amit a 11. kerület megalkotott, ahol a magánberuházókkal sikerül megállapodni arról, hogy a Duna partszakasz az tulajdonképpen egy közterület legyen. A főváros ugyanilyen szellemi megállapodást kötött a 13. kerületben, ahol egy nagyon-nagyon jó minőségű és mindenki által használható Dunaparti szakasz lesz. Illetve nagyon-nagyon fontos célunk a pesti alsó rakpartnak a zöldítése. Erre eddig terveink voltak, meg ígéretek arról, hogy európai uniós forrásból ezeket meg is lehet csinálni.
4 perc múlva 00:30.
Adásunkban eddig elmondtuk, hogy a hőség miatt csúcsot döntött a vízfogyasztás az ország szinte minden vízművállalatánál. 120 településen van harmadfokú vízkorlátozás. Szó volt arról, hogy megkezdődött a közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítása, miután az országgyűlés elfogadta az erre vonatkozó alaptörvénymódosítást. És beszámolunk arról is, hogy 6 nappal a földrengések után élve mentettek ki egy 3 éves kisfiút a romok alól Venezuelában.
Déli krónika.
Oroszország 2 rakétával és több mint 150 drónnal támadt ukrajnai célpontokat éjszaka. Az ukrán légvédelem a támadó drónok többségét és az egyik rakétát megsemmisítette, több csapás azonban célba ért. Legalább 3 civil életét vesztette, többen megsérültek. Lakóépületekben, ipari létesítményekben és más infrastruktúrában is jelentős károk keletkeztek. Közben az ukrán drónok már Oroszország területén felén képesek válaszcsapásokat végrehajtani. Részletek Iváncsik Attilától.
A dél-ukrajnai Herszonban menetrend szerint közlekedő autóbuszjáratba csapódott orosz drón, 2 utas életét vesztette. A keleti Dnipropetrovszk megyében 5 benzinkút is célpont volt, 1 ember meghalt, soka sebesült. A légvédelem arról számolt be, hogy 17 orosz támadást nem tudta kivédeni a 150 kísérletből. Volodymyr Zelenszkij elnök bejelentette, hogy válaszcsapásként az ukrán harci drónok 1300 kilométert megtéve az orosz légtérben eltaláltak egy az Ufa városánál található olajfinomítót. Emellett Penza városában gyárakra csaptak le ukrán drónok, amelyek ebben az esetben 600 kilométer mélyen repültek be Oroszország belsejébe. Az ukrán elnök kiemelte, ha a nemzetközi szankciók nem képesek jelentős károkat okozni az orosz gazdaságnak, hogy az orosz hadsereg ne tudja folytatni ukrajnai offenzíváját, akkor majd megteszik a harci drónok. Az ukrán védelmi miniszter közben arra kérte Kijev szövetségeseit, hogy az európai békekeretben rendelkezésre álló 6,5 milliárd eurót fordítsák katonai támogatásra. Kijevnek idén 136 milliárd euróra van szüksége a hadikiadások fedezéséhez. Ennek az állami költségvetés kevesebb, mint a felét tudja fedezni, mintegy 53 milliárd eurót. Közben Ukrajna megállapodott Svédországgal 16 Gripen vadászgép megvásárlásáról. Az átadást 2029-ben tervezik. A költségeket Kijev az EU és Nagy-Britannia támogatásával fogja fedezni.
Továbbra is ingatag lábakon áll a közel-keleti béke. A múlt hónapban megkötött tűzszünet ellenére Izrael, Libanonban és Gázában is újabb bombázásokat hajtott végre. A zsidó állam szerint ők csak a Hamász és a Hezbollah provokációira reagálnak. Közben Irán bejelentette, tárgyalóik nem vesznek részt az amerikaiakkal folytatott mai egyeztetéseken. Az amerikai elnök egyelőre még kivár, de sajtóhírek szerint Donald Trump már a háború folytatásának lehetőségéről is tárgyalt a katonai vezetőkkel. Pék Bulcsó összeállítása.
Állva is elférne benne egy ember, akkora kráter tátong az egyik gázai menekült táborban. Az egyik sátortábort kedden érte izraeli csapás. A korábbi sátrunkat az eső elmosta, két hónapja vettük meg az újat. Milyen tűzszünetről beszélnek? A gyermekeink nem tudnak aludni, mert az utcán töltik az éjszakát, panaszolta egy nő. Egy helyi kórház beszámolója szerint a csapásban egy nő és egy éves gyermeke életét vesztette. Az izraeli hadsereg közben Hamász fegyveresek elleni csapásokról tett közzé jelentést. Izrael északi szomszédjával, Libanonnal is tűzszünetet kötött, a hírek szerint azonban Gázához hasonlóan ott is folytatódnak a bombázások. Izraelt nem érdeklik a civil áldozatok, a két unokaöcsém egy autóban ült. Azt mondják róluk, hogy fegyveresek voltak, pedig ez nem igaz. Állítja egy férfi, aki a napokban veszítette el a rokonait. A Hezbollahhoz köthető Al-Manar TV csatorna közben az iszlamista csoport üzenetét hirdeti. Ez szerint akkor sem hajlandók átadni a fegyvereiket, ha Izrael kivonul Libanonból. A zsidó állam vezetése pedig csak ezzel a feltétellel lenne hajlandó hazahívni a katonáit. Ezt maga az izraeli kormányfő erősítette meg, amikor kedden személyesen látogatott el a szomszédos országban állomásozó csapataikhoz. A biztonsági zónáknak köszönhetően a terroristák nem fészkelhetik be magukat a határon. Ez az önök feladata, távol tartani őket és megsemmisíteni minden látható és föld alatti eszközt, amivel árthatnak nekünk, mondta Benjamin Netanyahu. A közel-keleti béke ingatagságát jól jelzi, hogy az elmúlt napokban az Egyesült Államok és Irán is újra egymásra támadt. A tárgyalások következő fordulóját szerdán tartották volna Katarban, Teherán azonban jelezte, küldöttségük nem vesz részt rajta. A tárgyalások várhatóan katari közvetítéssel folytatódnak, de hangsúlyozom, hogy a következő napokban nem áll szándékunkban találkozni az amerikaiakkal, közölte Irán külügyi szóvivője. Az amerikai elnök egyelőre kitart a konfliktus diplomáciai megoldása mellett. A Wall Street Journal értesülése szerint ugyanakkor Donald Trump fontolóra vette, hogy folytassa a háborút, ha nem sikerül megállapodniuk Iránnal.
Fokozódik a feszültség Törökország és Izrael között, miután a zsidó állam hivatalosan is népirtásnak minősítette az első világháború alatti örményeket ért atrocitásokat.
A török elnök felháborítónak nevezte az izraeli határozatot, amit kategorikusan visszautasított. Recep Tayyip Erdoğan kijelentette, a török történelemben soha nem történt népirtás. Izrael ellenben szerinte több mint 70 ezer palesztint ölt meg az elmúlt pár évben. A számok vitatottak, a legtöbb történész azonban egyetért, hogy 1915 és 17 között mintegy másfél millió örményt ölhettek meg az Oszmán Birodalomban.
Nem szigorodnak az amerikai állampolgárság megadására vonatkozó törvények, miután az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága elutasította Donald Trump elnök erről szóló rendeletét.
A törvényszék ezzel megerősítette, hogy az országban illegálisan vagy ideiglenesen tartózkodó személyektől született gyerekek továbbra is amerikai állampolgárnak számítanak. Donald Trump sajtálatosnak nevezte a döntést és jelezte, nem adja fel és a kongresszus elé terjeszti az ügyet.
6 nappal a földrengések után élve mentettek ki egy 3 éves kisfiút a romok alól Venezuelában. A kiszáradt gyermeket a jordániai mentőcsapat helyezte biztonságba, majd kórházba szállították. Közben kiderült, a dél-amerikai országban nagyobb lehet a pusztítás, mint ahogy eddig becsülték. A NASA szerint csaknem 60 ezer épület semmisülhetett meg, ez többszöröse az eddigi számításoknak. A halálos áldozatok száma már a 2000-hez közelít, a WHO pedig arra figyelmeztet, hogy a természeti katasztrófa után kanyaró és malária járvány törhet ki a térségben. Munteán Erik beszámolója.
Órákon át dolgozott a jordániai mentőcsapat az egyik romos karakászi ház megtisztításán, miután életjeleket hallottak a törmelék alól. Az összeomlott épület alatt egy 3 éves fiú várta, hogy kimentsék. A kisgyermek 6 napig bírta élelem és víz nélkül. A körülményekhez képest jól van, de azonnal kórházba szállították. A kisfiúéhoz hasonló csodával határos mentőakcióra azonban napról napra egyre kisebb az esély, ugyanis már egy hét telt el a múlt szerdai földrengések óta. A NASA legfrissebb jelentése szerint ráadásul az eddig becsültnél sokkal nagyobb lehet a pusztítás. A műholdas felvételek elemzését követően úgy vélik, hogy csak nem 60 ezer épületet rombolhatott le a természeti katasztrófa. A venezuelai kormány korábban kevesebb, mint 1000-re tette ezt a számot. Az emberek sátrai megtöltik a nagyobb venezuelai városok utcáit. Tízezre kényszerülnek az út szélén meghúzni magukat, a dél-amerikai ország vezetése ugyanis képtelen mindenkinek átmeneti szállást biztosítani. Itt Venezuelában még sosem tapasztaltunk ilyen erős földrengést, pláne nem kettőt egymás után. Sokan elvesztettük az otthonunkat, amit nehezen viselünk. Tegnap este esett az eső és villámlott. Én azért imádkoztam, hogy álljon el, mert újabb földrengéstől tartottam. Magyarázt egy kerekeszínű. A venezuelai fővárosban az utcákon továbbra is áldatlan állapotok uralkodnak. A venezuelai nagyvárosokban ugyanis olyan sok ember vesztette életét, hogy a hatóságok nem győzik összegyűjteni a holtesteket az utcákról. A rögtönzött hullaházakban gyakran a napra fektetik ki a holtesteket, hogy a szeretteiket kereső emberek azonosíthassák őket. Azonban a nagy melegben a tetemek egyre komolyabb veszélyt jelentenek. A WHO szerint a katasztrófa sújtotta országban könnyen járványok törhetnek ki. A kórházak a végletekig túlzsúfoltak. A higiéniai körülmények pedig országszerte nagyon rosszak, amelyek valóságos melegágyat biztosítanak a sárgaláz, a malária vagy a zika vírus terjedésének. A lakosság jelentős része ráadásul nincs beoltva kanyarú ellen, így ha ilyen járvány tör neki, az megtizedelhetné a venezuelaiakat. Megállás nélkül dolgozunk a földrengés óta. Számtalan embernek van szüksége orvosi ellátásra, ezért csak végezzük a munkánkat, most nincs időnk pihenni. Minden orvosunk a helyén maradt, senki sem kérte, hogy távozhasson. Jelentette az egyik caracasi kórház orvosa. A venezuelai fővárosban eközben próbálják visszaállítani a mindennapi életet. A metró csak nem egy hét után indult újra. Nincsenek sokan a metrón, és senki sem szól a másikhoz. Ez normális ilyen helyzetben. Kevés az ember, és mindenki szomorú. Magyarázta az egyik utas. A caracasi metrót vasárnap egyszer már megpróbálták újraindítani, de akkor szinte azonnal újra le kellett állítani, mert egy 5,2-es erősségű utórengés rázta meg a várost.
Drogterjesztői hálózatot számolt fel a rendőrség Bács-Kiskunvár megyében. Egy kecskeméti férfi 2022-től először saját célra vásárolt kábítószert, később feleségével egy egész hálózatot alakítottak ki.
A marihuána Spanyolországból futárszolgálattal érkezett Magyarországra. A csomagokat különböző nevekre és címekre rendelték. A rendőrök a házkutatások során kokaint, valamint a kábítószer kereskedelemhez köthető eszközöket foglaltak le. Emellett több millió forint készpénzt, értékes karórákat, aranytömböket és két nagyértékű személygépkocsit vettek zár alá. Az ügyben 9 ember ellen javasoltak vádemelést.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópálya Röszke felé Lajos Mizse térségében csomópont építés miatt a külső sávot lezárták. A 73-as kilométertől torlódás tapasztalható. A 66-os főúton Szent Balázs térségében felborult egy sertésszállító kamion. A 47-es kilométernél az utat lezárták, aki teheti Dombóvár felé kerüljön. Ma is erős a forgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán. A Grébics pihenőhely és Bicske között szakaszosan torlódik a forgalom. A külső sávon nehéz az előrejutás.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
A fővárosban a Margit körúton a Szélkámán tér felé a Széna térnél balesetben sérült gépjárművek foglalják el a külső sávot. Mától a Podmanicki utcában a Jókai utcától a Terész körútig lezárták a belső sávot burkolatjavítás miatt. Már lezárták a 13. kerületben a Hajdú utcát, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között útépítés miatt. Ezt követően ismét egyirányosítják a Róbert Károly körúttal a Kartács utcáig. Farkas Renáta, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Estig még kitart a füllett hőség, később azonban hidegfront érkezik északnyugat felől. Holnap országszerte jelentős enyhülés várható. Részletek Molnár Csilla meteorológustól. Szervusz!
Szia, köszöntöm a hallgatókat. Valóban ma már nincs 40 fok, de azért több ponton lehet még 37 fok is, a hideg front pedig késő délután északnyugat felől érkezik hozzánk. Mielőtt azonban meghozná a hőmérséklet csökkenést, még nagyon heves zivatarokat is okoz, úgyhogy kisebb viharokra mindenképpen számítani kell miatta. Mivel délután, késő délután érkezik hozzánk, így ma csak a nyugati területeken az esti órákban lehetnek ilyen zivatarok. Ezt megelőzően viszont úgynevezett hőzivatarok alakulhatnak ki a keleti tájakon, a tegnapi naphoz hasonlóan, tehát kisebb gócokban, rövid ideig tartó zivatarokról van szó, de ezek lehetnek nagyon intenzívek. Az éjszaka még a hőmérsékleten nem látszik a hidegfront hatása, holnap pedig reggel délelőtt már emiatt Kárpát-medence szerte lehetnek zivatarok, záporok, délután pedig keleti irányba el is hagyja térségünket. Emögött a hidegfront mögött erősödik meg az északnyugati szél, úgyhogy holnap szeles napunk is lesz, viszont ez a szél hozza meg a hűvösebb léghullámokat, úgyhogy nagyjából 10 fokos hőmérséklet csökkenésre kell számítanunk, így a csúcsértékek holnap 24 és 30 fok között alakulnak. A következő napokról is említenék pár szót, mivel ez az északnyugati szél végig kitart, és még erős lökéseket is produkált, ezért nem fog újra emelkedni a hőmérséklet, nem melegszik a levegő, 30 fok körül alakulnak a maximumok, 20 fok közelében a minimum értékek, pénteken még lehet egy-egy kisebb csendes zápor, aztán szombattól kezdve újra napsütésre készülhetünk, viszont jóval kellemesebb körülmények között. Én ezzel köszönöm meg